Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. Telefonszámunk továbbra is a 061-999-4432. E-mail címünk a hitkapuja@gmail.com. A mai adásban Nehémiás könyvét fejezzük be, és Tóbiás könyvével folytatjuk az Ószövetség megismerését. Nehémiás könyvébe olvashatjuk, miután Jeruzsálem felépült, az egész nép összegyűlt, és Ezdrás a kérésükre Mózes törvénykönyvéből olvasott nekik, a nép pedig boldogan hallgatta őt. Ezt a fejezetet, majd az ezt követő sátoros ünnepet olvasva az embernek az az érzése támad, hogy ott akkor, abban az életszakaszban a választott nép olyan tisztán, egyszerűen és egységesen kezdte újra Istennel való kapcsolatát, amely még ennyi év távlatából is megérinti az olvasót. Mitől váltak újra ennyire nyitottá és egységessé?
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban Nehemiás könyvének a nagy csúcspontja a törvény felolvasása, a Biblia olvasása. Azt halljuk ebben a két könyvben, Ezdrás és Nehemiás könyvében, hogy fölépül a templom, aztán fölépülnek a város falai Nehemiás működése alatt. Aztán nagyon sok nehézségen túl van a választott nép. A levitáknak megoldják a megélhetését, megszüntetik az uzsorakamatokat, és így az adós rabszolgaságnak a szörnyű realitását. Megtiltják a vegyes házasságokat, legutóbbi alkalommal beszéltünk erről, ez főleg az asszimilációnak, és ilyen módon a zsidó nép eltűnésének a megakadályozására volt nagyon-nagyon fontos. Azonban az igazi csúcspont az akkor következik be, amikor a nép összegyűl, és hallgatja ámulattal megrendülten az Isten igéjét. A szívükben is egybeformak. A Biblia fölolvasása a csúcspontja ennek a két könyvnek, amely zsidó nép hazatéréséről és újjászületéséről szól. A Biblia egyfajta hordozható haza lesz a zsidó nép számára. Rádöbbennek a babiloni fogság 70 éve alatt, ahol rengeteget szenvednek és megtisztulnak. Rádöbbennek arra, hogy elveszíthetjük a hazánkat. Elveszíthetjük a fővárost, a templomot, a királyt. De van valami, amit nem vehetnek el tőlünk, ami a lelkünkben van. A hitünk, az Istennel való kapcsolat, hordozható haza, amelyet bárhova is sodor a történelem, mindig őrizni fogunk. A Biblia nem csak egy nagy és bölcs emberi alkotás. Emberi alkotásként is egyébként döbbenetes a hatása. Tehát ha valaki nem hívő emberként nézi az emberiség történelmét, és rácsodálkozik arra, hogy a Bibliából, a zsidó-keresztény gondolkodásból milyen óriási kultúrát és történelmet alakító erő fakadt, az kell, hogy megdöbbenjen. Kell, hogy megdöbbenjen azon, hogy a tudományos fejlődés, a modern jogrendszer, az a döbbenetes fejlődés, ami a Biblia talaján Európában megszületett, és aminek haszonélvezője jelenleg az egész világ, ez pontosan ebből a fajta mentalitásból, ebből a különleges könyvből származik. Aki pedig hívő ember, az úgy közelít a Bibliához, hogy nem csak emberi mű. Nem olyan, mint a Védák, vagy az Upanisádok, vagy a Bhagavad Gita, vagy a Korán. Nem egy ezek közül. Sajnos nagyon sok ember valahogyan úgy gondolkodik, hogy a vallások igazából egyformák. Emberi keresés, kutatás a láthatatlan, fölfoghatatlan természet fölötti világ felé. Olyan, mint egyetlen hegyre fölvezető sokféle út. Lehetséges, hogy vannak egyenesebb utak, vannak kicsit nehézkesebbek, de végül is mindegyik ugyanoda vezet. Lényegtelen, hogy melyik úton jár valaki. Meg kell őt hagyni a maga vallásában, a maga kultúrájában. A kereszténység nem egészen így gondolkodik. A kereszténység abból a meggyőződésből indul el, hogy az ember a maga erejéből soha erre a hegyre fölmenni nem tud. Isten, a természet fölötti világ egy más létszinten van. Az ember a maga erejéből nem tudja fölfogni, megérteni, nem tud egyé válni vele. A Teremtő Isten, ha önmagát közölni akarta velünk, akkor kellett, hogy lejöjjön a mi létszintünkre, a térbe és az időbe. Kellett, hogy önmagát nekünk ajándékozza. A Bibliában és aztán a megtestesülés titkában ez történik. Isten, ha lehet így mondani, mint egy hatalmas űrrepülőgép, kezdi megközelíteni a földünket, az embert. Először a légkört kavarja föl. Ebből születik a Biblia, emberi lelkeket érint meg. És emberi hangon, emberi hangszálakkal, héber nyelven megszólal az élő Isten. A Biblia nem csak emberi mű, hanem annál több, egy titokzatos erő, isteni jelenlét van benne. Körülbelül 200 évvel ezelőtt Németalföldön árverezés volt. És egy nagyon szegény ember, akit a felesége azzal küldött el, hogy egy ágyat vegyen, mert sok gyermek volt, és nem tudták már éjszakánként hova fektetni őket, egy ágyat vegyen a családnak. 17 guldenje volt, amiből nagyjából remélhette, hogy egy ágyat meg tud venni. Az árverezés azonban egy régi ócska Bibliával kezdődött. És az árverezők nem voltak hajlandók másról, más áruknak az árverezéséről beszélni, addig, amíg ennek gazdája nem akad. Egy guldenért kínálták. És elkezdtek a jelenlevő licitálók gúnyolódni, hogy kinek kell ez az ócska Biblia, nem jó semmire. Esetleg gyújtósnak megvesszük. És valaki felajánlott egy guldent. És ez a nagyon mélyen hívő férfi, aki ágyat akart volna venni, fölháborodott ezen, hogy hogy lehet egy szent könyvvel ilyesmit tenni. És felajánlott 2 guldent. És ekkor néhány rosszindulatú férfi ott észrevette, hogy ennek az embernek fontos a Biblia, meg akarja menteni, és elkezdték felsrófolni az árat. Azt is észrevették, hogy 17 guldenje van, addig srófolták. És végül is a férfi megvette az ócska kopott, alig-alig olvasható Bibliát. Hazament, ágy nélkül, ezzel a Bibliával a hón alatt. A felesége föl volt háborodva, alig akarta beengedni a lakásba. Másnap reggel megállt egy kis szekér a házuk előtt, és egy ágyat, ágyneműt és nagyon sok mindent tett le, ennivalót a házuk előtt. Kiderült, hogy az egyik gúnyolódó férfinak a felesége este kifaggatta a férjét, hogy mi történt. És hogy hallotta ezt a bibliás történetet, föl volt háborodva, vagy a férje ilyenre képes volt. Azzal a jámbor emberrel, aki megmentette a Bibliát, képesek voltak ezt megtenni. És ráparancsolt, hogy az egyik ágyukat és még nagyon sok mindent vigyen el ennek a családnak. A Biblia kincs. Mennyire nagy kincs lenne, ha sok-sok családban este felé ez a könyv kinyílna. Ha sok gyereknek a lelkébe, a könyvnek a szavai, a titkai lassanként beléphetnének. Mennyire jó lenne, ha az egyházi közösségeink középpontjában ott lenne a Biblia hallgatása, a belőle való táplálkozás. Nehemiás könyvének ez a csúcsa, ez az ünnep, az élő Isten igéjének a felolvasása.
A következő könyvünk Tóbiás könyve egy igen olvasmányos és szinte már regényes szakasza az Ószövetségnek. Két család története rajzolódik ki benne, Tóbiásé és Sáráé, akik a későbbiekben összeházasodnak. Ebben a könyvben jelenik meg Rafael arkangyal is, aki fontos szerepet tölt be Isten által. Mit üzen nekünk mai embereknek Tóbiás könyve?
Tóbiás könyve egy nagyon derűs, lélekemelő könyv. Vannak benne egyszerű mondani valók, és vannak elrejtett mély üzenetek. Egyszerű szinten az ember rácsodálkozik nagyon sok értékre. Többek között a jó ember, a sok jót cselekvő embernek a szép életére, Tóbiás életére, illetőleg az ő édesapja Tobit életére, akik alamizsnát adnak a szegénynek. Eltemetik a meggyilkolt zsidó testvéreket akkor is, amikor ez tilos. Vagy rácsodálkozunk Tobitnak és a feleségének a házasságára, amely minden nehézség ellenére a hűség, az odaadás által sziklaszilárd. Rácsodálkozunk az adott szó értékére. Ahogy az öreg Tobit évtizedek után a barátjától, Gábaeltől visszakapja azt a nagyon nagy összeget, amit ő valaha letétbe helyezett nála. Tehát gyönyörűen mutatja az a hívő és az emberséges embernek, a szépen élő embernek a kincseit. Van azonban ennek a könyvnek egy sokkal mélyebb olvasata. A név Tóbiás héber nyelven ezt jelenti, Isten jó. Tób ezt jelenti, hogy jó. És a Jah utótag jelzi az Úristen nevét. Az Úr jó, az Isten jó. A könyvnek az alap kérdése pontosan ez, hogy valóban jó az Isten? Hogyan lehet akkor, hogy egy nagyon jámbor ember megvakul, elveszíti a szeme világát, és annyira elkeseredik, hogy lassanként a halálát kívánja? Hogyan lehet, hogy egy nagyon jó lelkű fiatal lány, Sára, elveszíti a vőlegényeit, és szintén a halálát kívánja? Hogyan lehet, hogy az ártatlan ember szenved? Igaz ez, hogy Isten jó? A könyvnek az alapkérdése nagyon hasonló Jób könyvének a kérdéséhez. És Jobnak a neve is szimbolikus név. Azt jelenti, hol van az én atyám? Van-e szerető és jóságos Isten? Hogy engedheti ezt? Van-e, aki válaszol a kiáltásomra? Van-e, akinek fontos a fájdalmam? Iab, ezt jelenti Jobnak a neve, így hangzik Jobnak a neve héberül, hol van az én atyám? Jób tulajdonképpen a pogány Tóbiás, és Tóbiás tulajdonképpen a zsidó Jób. Mind a kettő szenved, és mind a kettő a választ keresi erre a kérdésre. Jób pogányként, nem zsidóként, edomita bölcsként keresi a választ a szenvedés, a fájdalom, a rossz kérdésére. Tóbiás pedig zsidó gondolkodóként, zsidó vallású emberként találja meg ezt a választ. Tóbiás könyve Krisztus előtt 200 és 180 között íródik minden bizonnyal arám nyelven. Meg is maradt Kumránban négy kis töredék Tóbiás könyvének arám változatából, illetve egy héber töredék is. Ebből fordították le görög nyelvre, ez a szöveg maradt meg számunkra teljesen, ezt fordította később Szent Jeromos latin nyelvre. Nagyon nagy szabadsággal kezeli Tóbiás könyve a történelmi adatokat. Ez elsőre talán meg is lep egy-két olvasót. Arról hallunk, hogy az öreg Tobit még megérte Izrael államának a kettészakadását, Júdea és Izrael szétválását Krisztus előtt 925-ben. Aztán azt halljuk, hogy deportálták őt Izraelből, az északi ország részből, Krisztus előtt 734-ben, vagy 200 évvel később. Aztán még azt is halljuk, hogy a deportált Tobit Szalmanasszár király idejében anyagbeszerző lesz. Ott érdekes módon átugorja az ő fiát, Szárgont, és rögtön eljutunk Szanherib uralkodásáig. Akkor kegyvesztett lesz, de egy nagyszerű ember, Ahikár, aki egyébként egy történelmi személyiség, akinek az életéről több forrás is megmaradt az ókori keleten, Szanheribnek a kancellárja megmenti őt a kegyvesztett állapotból, segít neki, és ilyen módon Aszarhaddon király uralkodása alatt újra visszakapja a király kegyeit. Az élet út kb. 250 évre terjed ki. És ugye ezt látjuk Tóbiás esetében, azt mondja a könyv, hogy 734 előtt született, de még megérte Ninive pusztulását 612-ben, szintén több mint 120 év. A távolságok, amiket bejár Ráfael és Tóbiás, szintén néha döbbenetesek. Azt halljuk például, hogy Rágesből, Ekbatánába, ami kb. 2000 méter magasan és 300 kilométer távolságban van, ezt röpke két nap alatt megteszik. Vagyis látszik, hogy nem a történelmi tények itt, nem a részletek a fontosak, hanem sokkal inkább egy mélyebb üzenet, amit szeretne a Szentíró átadni. Van ennek a történetnek történelmi magja, ahogy említettem, Ahikár személye nagyon is történelmi, és hát valószínűleg ott van a történet mögött a Tóbiás család, amely megjelenik a visszatértek között. A visszatérteknek a magja, a fogság utáni zsidóságnak a magja, júdeai. És ők építik föl a jeruzsálemi templomot. emlékszünk talán arra, hogy van is feszültség abban, hogy szamaritánusok, északiak oda bejöhetnek-e vagy nem. A Tóbiás család északi, és visszatért. És ez a könyv egy kicsit amellett is akar láncsát törni, hogy ők is éppen olyan jámbor emberek tagjai lehetnek a fogság utáni, a hazatértek közösségének. A mélyebb üzenet azonban, amit próbál a könyv megfogalmazni, és amire választ akar adni, ez az a kérdés, hogy honnan van a rossz? Igaz-e, hogy Isten jó? Hányszor megkérdezzük mi is, hogyha Isten jó, akkor miért van annyi betegség? Miért vannak a természeti katasztrófák? Miért van az, hogy ártatlanok is szenvednek? Miért volt a második világháború borzalma, vagy a kommunista diktatúra borzalma? Miért van az, hogy Kongóban ma is 8 éves gyerekek olyan bányákban dolgoznak, ahol elképesztően egészségtelen és életveszélyes körülmények vannak? És igen gyakran, hogyha egy gyerek beesik egy aknába, meg se próbálják megmenteni. Egyszerűen rádobnak egy kis földet, ez a veszteséghez tartozik. Miért lehetséges ez, hogy a mi földünkön, ahol akkora a jólét, és annyit beszélünk az emberségről, hasonló embertelenségek előfordulhatnak? Miért van az, hogy évente több mint 40 millió abortusz van a világban? Miért van az, hogy 6 másodpercenként egy gyermek éhen hal a földön? Hogyan lehet, hogy Isten jó, ha a világ ennyire sebzett és ennyire bűnös? Ahogy említettem, nagyon hasonló Tóbiás és Jób könyve. Jób könyve, mivel pogány gyökerű a főszereplő, bizonyos értelemben megáll a titok előtt. Mert ott nincs meg a személyes Istennek az üzenete, a válasza. Jób könyvének a végén azt olvassuk, hogy Isten megszólal a teremtett világnak az ámulatba ejtő szépségét és rendjét, mondja el Jób számára, válaszként. A válasznak az értelme az, hogy annyira csodálatos, annyira titokzatos a világ. Az ember soha nem fogja megérteni. Bízzon abban, hogy a Teremtő jónak alkotta meg, hogy minden rossz dolognak van értelme. Ebben az isteni válaszban különleges helyet kap 2 különleges állat, a Leviatán és a Behemót, amelyek bizonyos értelemben szimbólumai a rossznak, a negatívumoknak. És azt akarja a bibliai leírás elmondani, hogy ezek is az Úristen kezében vannak, ő kordában tartja őket. A rossz is, ami a világban van, a betegségek, a halál, a negatívumok, a Teremtő Istennek valamilyen módon a kezében vannak. Ő a kezdet és a beteljesedés, az alfa és az omega. Ő tőle jön a világ mindenség. És a történelem szálai az ő kezébe fognak összefutni, újra találkozni. Vagyis Jóbot a bizalomra hívja meg a bibliai Jób könyve. Nem ad neki konkrét választ, hanem ezt a fajta titkot, a rossznak a misztériumát alázattal próbálja elfogadtatni Jobbal. Tóbiás könyve egy kicsit más, ugyanis zsidó környezetből származik, tehát itt megszületik egy válasz. Milyen fajta válasz születik meg? Egy híres filozófus, Gabriel Marcel mondta azt, hogy nagyon más egy probléma, mint egy misztérium vagy titok. És a rossznak a problémája az elsősorban nem problémaként, hanem misztériumként kezelendő. A probléma, azt mondja Marcel, olyan, mint egy fal, amit valahogyan át kell törni, és ha sikerült áttörni, akkor megoldódott, eltűnik. A misztérium olyan, mint egy óceán, ami nem tud eltűnni, amiben be kell lépni. A rossznak a jelenléte a világban, misztérium, mint egy óceán, akkor tud az ember ebben valamilyen fajta megoldást találni, ha belép. Ha belép ebbe a különleges valóságba, a Tóbiás könyv erre hív meg. Egy különleges utazást teszünk Ráfael vezetésével, amely erre a nagy és emberszívet megkínzó kérdésre megpróbál megoldást adni, gyógyulást adni. Ráfaelnek a neve, a főangyal neve ezt is jelenti, Isten gyógyít.
Miért kellett tehát Tobitnak megvakulnia, és Sára kérőinek sorra meghalnia, amikor mindig mindenben Isten törvényei szerint éltek? Miért történhet egy jó és védtelen emberrel ilyen mértékű nehézség az életében?
Tóbiás könyvében két nagy tragédiáról hallunk. Az egyik Tobitnak a tragédiája, aki annyit segít egész élete alatt. Bátran kiáll az üldözöttek a szenvedők mellett, eltemeti a halottakat, adományt ad, alamizsnát ad a szegényeknek. És egyik ilyen eset után, pont amikor titokban eltemetett valakit, és leheveredik a háza fala mellé, madárürülék hull a szemébe és megvakul. Egy szent ember, egy jó ember elveszíti a szeme világát. Aztán annyira elszegényednek, hogy a felesége kénytelen elmenni szolgálni egy másik házba. Jutalmul egy kecskét kap, és azon össze is vesznek. A vak Tóbiás azt gondolja, hogy esetleg lopott a felesége, és ezen kicsit össze is veszekszenek. A felesége azt mondja, hogy na, sokra mentél a sok alamizsnáddal, meg a jóságoddal, látod, hova jutottál. És Tóbiás az öreg Tobit keserűségében a halálát kívánja. A másik tragédia pedig Sárának, egy nagyon jó lelkű fiatal lánynak a tragédiája, akiről azt halljuk, hogy 7 vőlegénye is volt, de mindegyik egy különleges betegség vagy csapás miatt a nász éjszaka idején meghalt. És ez óriási szégyen Sára számára, a szolgáló lány azt mondja, jobb lenne, ha te is utánok mennél. Sára is a halálát kívánja. Két jó ember, akiknek az élete zsákutcába jut. És azt halljuk, hogy az Úristen meghallja ezt a két jajkiáltást. És valahogy összeköti ezt a két sorsot, elküldi Ráfaelt, akinek a neve ezt jelenti, Isten gyógyít. Az öreg Tobitnak eszébe jut, hogy valaha régen a barátjánál, Gábaelnél letett egy nagy pénzösszeget, és erről van is egy kis dokumentum a kezében. El akarja küldeni a fiát Tóbiást, hogy elhozza ezt a pénzt, és ilyen módon a nagy ínségükben valami fajta segítséget kapjanak. Ráfaelt pedig fölkérik, hogy legyen kísérője a fiatal Tóbiásnak. Eljutnak az út folyamán, ez egy nagyon hosszú út, a Tigris folyóhoz. Lemegy Tóbiás, hogy a lábát megmossa, és egy hal rátámad. El akarja kapni a lábát. És ahogy elkezd kiáltozni, Ráfael angyal, akiről még nem tudjuk ekkor, hogy angyal, csak kísérője, Tóbiásnak rákiált a fiúra, hogy kapja el a halat, el ne engedje. És így is történik, kihúzzák a halat, azt mondja Ráfael, hogy vedd ki a szívét, a máját és az epéjét, mert ez fontos gyógyszer lesz majd a számunkra. Ráfael, akinek ezt jelenti a neve, Isten gyógyít, most egy gyógyszert hoz elő a halból. Ez a hal rátámadt Tóbiásra, a halálát akarta, és érdekes módon ebből fakad majd az élet. A halnak a májával, epéjével fogják elűzni Sára mellől a gonosz szellemeket, és ilyen módon tudom majd összeházasodni Tóbiással. És szintén a halnak a májából készít egy ilyen kis kenőcsöt Ráfael az öreg Tobit számára, a szemére kenve visszanyeri a szeme világát. Ha ezt a történetet végig gondoljuk, akkor azt gondolom, hogy nagyon nehéz nem észrevenni, hogy ennek van egy döbbenetes keresztény olvasata. A kereszténységnek egy nagyon ősi szimbóluma volt a hal. Mégpedig azért, mert görögül ez a szó, hogy hal, ichtűz, egy keresztény hitvallásnak a rövidítése, illetve az első betűk egy keresztény hitvallásnak a szavainak a kezdőbetűit adják. Jézus Krisztus, Teu Hűjos Szótér. Az ihtű szónak a kezdő szavaiból ez a hitvallás jön ki, ami azt jelenti magyarul, Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Ezért lett a hal egy titkos keresztény jelkép. A halnak a teste, amely látszólag a halál szimbóluma volt, utal a keresztre feszített Krisztus testéhez, aki a teste által életet ad az eukarisztiában, a teste feláldozásával gyógyulást és életet ad. A végső pontja ennek a történetnek egy gyönyörű esküvő, Tóbiás és Sára esküvője, ami kicsit előrejelzi Isten és ember nászát, amiről annyit beszél az evangélium, például a kánai mennyegző kapcsán. Vagy keresztelő János szavaiban halljuk, a mennyasszony, vagyis a nép, a vőlegényé. Sárának a neve ezt jelenti, hogy úrnő, hercegnő. Sára szűz és feleség lesz, egy kicsit szimbólumává válik Isten mennyasszonyának, Sion leányának. Ez a történet nagyon sok mély, jelképes, messiási üzenetet hordoz. Már a zsidó ember számára ott vannak ezek a jelképek, amelyek aztán az Új Szövetségben bomlanak ki teljesen. Ezt a könyvet a zsidóság Krisztus után 90-ben nem fogadta be a maga bibliájába, a maga kánonjába, tehát ez csak a katolikus bibliának része. A zsidó, illetőleg a protestáns bibliákban nem szerepel. Az elutasításnak a fő oka pontosan ez, hogy annyira passzol, annyira utal keresztény titkokra, a megváltás titkára, annyira jól lehetett használni Tóbiás könyvét, mint az üdvösség történetének a gyönyörű leírását, hogy a zsidóság úgy döntött, inkább kihagyja ezt a könyvet a Bibliából, mert a keresztények túlságosan is alapoztak erre a gyönyörű bibliai írásra. Különleges ebben a könyvben, hogy apának és fiának a neve héber nyelven gyakorlatilag ugyanaz. Ezért is tévesztjük néha össze, a fordításokban is néha gyakorlatilag azonos a két név, Tobit és Tóbiás neve. Ez talán utalni akar arra, hogy Tobit, az öreg, szimbóluma Ádámnak, aki a bűn által megbetegszik, az emberiség, aki a bűntől megsebződik, megvakul. Talán emlékszünk az evangéliumban, a vakon született szimbóluma az egész emberiségnek, amely elveszíti a látását, a hitét, megsebződik. Jézus azért jön, ahogy mondja az evangélium, hogy akik vakok voltak, lássanak. Ő a világ világossága. Az emberiség számüzetésben él, ahogy Tobit számüzetésbe került. És jön egy második Ádám, egy új ember, Tóbiás, az üdvözítő, aki ezt a fájdalmas történetet átfordítja. Egy nagyon hosszú utat kell Tóbiásnak bejárni. A megváltónak végig kell járni a szenvedés, a halál útját, a keresztutat. Ilyen módon tud gyógyulást hozni az emberiségnek. A gyógyulás a vakságnak a megszűnése. Nagyon érdekes, Saulnak a megtérésekor azt halljuk, hogy ahogyan megkeresztelik, akkor így mondja a Biblia, mint egy hályog hull le a szeméről, és újra látni kezd. Ez egy idézet Tóbiás könyvéből. Vagyis a keresztség, amit az első keresztények megvilágosodásnak is neveztek, fótizmosznak, mert valaki Jézus által, a világosság által látni kezd. A keresztségben fölfedezték Tóbiás könyvének az üzenetét, a vak öreg Tobitnak a gyógyulását. Előre utal ez a gyógyulás az üdvösség titkára. Megjelenik a könyvben a gonosz, amelyet Hasmodeusnak nevez a könyv. Perzsa nyelven ez a megnevezés azt jelenti, hogy a halál dühe, és utalhat arra, hogy a sátán irítsége révén, a gonoszsága révén jött a világba a halál, ahogy mondja a bölcsesség könyve. Héber nyelven pedig azt jelenti a neve pusztítás, pusztulás. Hasmodeus, a gonosz, szerette volna az asszonyt, Sárát, vagyis az Éva szimbólumaként ott szereplő Sárát magának megszerezni, terméketlenné tenni, az életét tönkretenni. Évát szedte rá a gonosz. És jön az új Ádám, Tóbiás, aki pedig megszabadítja Évát, megszabadítja Sárát, és egy gyönyörű esküvő lesz ennek a szabadításnak az eredménye, ami előrejelzi az üdvösség mennyegzős lakomáját. Eszünkbe jut a jelenések könyvének a látomása. Az asszony, akinek a gyermeke eltapossa a sárkány fejét. Ennek a házasságnak nincsenek természetes gyermekei. Ez talán egy hiányérzet az olvasóban, hogy nincs leírva Tóbiás és Sára sok-sok gyermeke, aki majd a házasságból születik. Talán ez is utalni akar arra, hogy ez a házasság szimbóluma az új szövetségnek, a végső beteljesedésnek. Annak a nem vér szerinti családnak, amely Jézus a megváltó működése során létrejön, megszületik. Azoknak a hitből születő embereknek, akik nem, ahogy mondja János evangéliuma, nem a test vágyából, nem a férfi akaratából, hanem Istenből születnek. Ennek a természet fölötti családnak a szimbóluma ez a házasság. Ennek a házasságnak az üdvösségnek a gyümölcse, a föltámadás. Mi tehát Tóbiás üzenete ennek a könyvnek a valódi mondani valója? Azt kérdezi a könyv, hogy igaz-e, hogy jó az Isten, ha ennyi fájdalom történik az emberi életben? A könyv válasza pedig az, hogy ne annyira kérdezz, ne akard megérteni, hanem tedd a jót. Tobitnak az élete erről szól, sok szenvedés között is rendületlenül teszi a jót. És a könyv második üzenete az, hogy az Úristen belép ebbe a fájdalmas történetbe, mint Ráfael, mint a gyógyító, mint az üdvözítő. A bűnsebeit, a rosszat begyógyítja. Az ő kezében van a történelem és a világ. Ő az alfa és az omega. Fog érkezni egy második Ádám. Tobitnak a fia, Tóbiás, egy emberfia, aki majd a bűnnek a sebeit, ezt a különleges vakságot, amit okoz, meggyógyítja. Tóbiás könyve tehát örömhír. Azt akarja hirdetni, hogy Isten velünk van, akkor is, ha nem értjük, ha nem látjuk mindig az ő céljait, azt, hogy a rosszból hogyan tud jót előhozni. Az ő tenyerén van a világ. Ő az alfa és az omega, a kezdet és a beteljesedés.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, a következő adásunkban folytatjuk a Szentírás megismerését. Köszönöm Püspök atyának a beszélgetést, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Maradjanak továbbra is velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A hit kapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.